Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amely az igehirdetés alapjául szolgál, és megírva találjuk Mózes 5. könyvében a 6. fejezet 4. versétől a 9. Halld meg, Izrael, az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Közd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd föl azokat a házad ajtófélfáira és kapuidra. Amen. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, hadd meg, ó Izrael, mondhatná valaki, de hát mi nem vagyunk zsidók. A lelki Izrael azonban ismert kifejezés a keresztény teológiában, mert a kereszténység magát lelki Izraelnek tartja. Ebből következik ugyan, hogy némelyek megbotránkozva hallgatják, ha napjainkban zsidó keresztény kultúráról beszélünk, mondván, hogy zsidó kultúra és keresztény kultúra tűz és víz. Menjünk csak el a zsinagógába egy istentiszteletre, vagy jöjjünk el egy keresztény misére, istentiszteletre, és rögtön észreveszünk, hogy a kettő különbözik egymástól. Ez nem kétséges. Még azt is hozzátehetnénk, hogy a zsidó vallás egy törvényvallás, amely előírásszerűen parancsolatokra, kötelesség teljesítésre hivatkozik, ahogy ez az ige is egyéb iránt, míg nem a kereszténység a kegyelem vallása, hogy tudni Isten a maga irgalmával fordul hozzánk, magához ölel minket, és mi az ő irgalmát viszonozva vagyunk kötelesek, vagy nem is tehetünk más, hogy magunk is irgalomból, kegyelemből élünk. Mégis azt kell mondanunk, hogy a kettő, a zsidó és keresztény kultúra mindenképpen összetartozik. Nem téves tehát, ha így emlegetjük, különösen nem a kultúra vonatkozásában, de teológiailag sem. Hát tessék csak arra gondolni, hogy a Biblia mégiscsak Ószövetségből és Újszövetségből áll. Igaz ugyan, hogy még a közelmúltban is az egyik legnevesebb európai teológiai folyóirat, a Zeitschriften hasábjain egy igen éles vita indult el egy császármazású német professzornak a cikke nyomán, aki azt mondta, hogy igazából az Ószövetséget le kéne szakítani a Bibliából, mert hiszen Jézus alapvetően másként érti az Ószövetséget, mint ahogyan azt eredetileg és szándékuk szerint írták. Onnan sem kell, hogy ez az egyébként második század óta fölláguló vita elég heves reakciókat váltott ki, és azt is hozzátehetjük, hogy 99%-ban a cseszármazású evangélikus professzornak nem adtak igazat. Jogosan? Vagy jogtalanul? Nyilvánvaló az, hogy az Ószövetség Jézus Bibliája volt. Ezen nevelkedett fel. Ezért ment el 12 éves korában Jeruzsálembe, az ünnepre, ezért vándorolt a szüleivel. A teljes zsidó kegyességnek eleget tettek Mária és József házában, nem is nevelkedhetett volna másként. De azt is hozzá kell tennünk, hogy Jézus személyét akkor értjük jól, hogyha a messiási jövendőléseket az Ószövetségben, személyében látjuk beteljesedni. Ha tudnélik, nem fogadjuk el azt a nézetet, hogy az Ószövetség Isten igéje, az ő kijelentett akarata, akkor Jézus úgy állna itt az emberiség történetében valamiféle lecsupaszított hősként, mint aki véletlenül idejött, és egyéb iránt sok szépet, jót tett, mondott Istenről, de gyökértelen. A az Ószövetség ígéretei Jézusban teljesednek be. Az Ószövetségnek minden szava valami módon Jézusra kíván utalni, fordítva, Jézus maga is az Ószövetséget értelmezi. Elmúlt időkben nagy meglepetésre a legkonzervatívabb zsidó rabbi közül nem kevesebb, mint 99, a keresztény világnézetű világszövetségekkel írtak egy szép levelet, amelyben azt mondták, mi egyek vagyunk a keresztényekkel, mert úgy értjük a keresztényeket, mint akik a zsidó vallás Jézus szerint értelmez. Ellent mondhatunk ennek? Nyilvánvalóan nem. Ebből következik az, hogy a mi hitünk gyökerei, akkor is, hogyha tűz és víz jelenséget észreveszünk, mert törvény és kegyelem tűz és víz ebben az értelemben, ott találhatók az Ószövetségben, és a messiási ígéretek pedig éppenséggel ebből a könyvből olvashatók el. A kereszténység történelme arról beszél, hogy valójában komoly keresztények sose kérdőjelezték meg a kettőnek az összetartozását. Sem teológiájában, sem kultúrtörténeti valóságában. Kultúrát ugyan a 20 évszázad alatt, vagy ha tetszik, az zsidó testvéreink esetében még hosszabb időt számíthatunk, vannak bőségesen eltérések, mert mások a zsidó éleken. Mások az Ószövetségi értelmezési módjai, mint ahogyan azt Jézus érti, de nem kétséges, hogy a 10 parancsolat fölött senki nem vitatkozik. Nem kétséges, ahogyan összefoglalja Jézus a 10 parancsolatot a kettős nagy parancsolatban, hogy tudnék szeresd Isten teljes szívedből, teljes lelkedből, nem nagy ünnepen, és nem csak akkor, amikor eszembe jut, hogy el kéne menni templomba, hanem egész életünkben, és szeresd fel a barátodat, aki éppen olyan, mint te, mondotta az egyik 20. századi zsidó írásmagyarázó, aki épp úgy szeretetre szorul, aki épp úgy várja a szeretetet és a megbocsátást, mint ahogy mi is ezt várjuk embertársainktól. Ebben az értelemben tehát mégiscsak igaz, hogy bennünket a legközelebbi módon keresztényeket a zsidó vallás testvéreiként emlegethetnek, és említjük is. Akkor, amikor a kereszténységre egyik magyar rabbi elmarasztoló kijelentést tett 1990-es években, a rendszerváltást követő időben, a zsidó vallási közösség azonnal végérvényesen Torontóba számíztett, és Magyarországra nem jöhet többé szolgálni, mert azt mondták, keresztényeket nem sérthetünk meg. A nevét engedjék meg, hogy most nem mondjam, de Schweitzer József tőlünk háromszori mély fejhajtással kért bocsánatot. Jelezve, hogy a mindenható az örökkévaló Istennek együtt szolgálunk. Talán ez a bevezető is elegendő ahhoz, hogy komolyan vegyük a Mózes 5. könyvéből felolvasott ige szakaszt, amely éppenséggel arra tanít bennünket, hogy tudatos, mélyen hívő keresztény életet éljük. Mert nyilván nem a zsidó törvény megtartásáról beszélünk, hanem annak a Krisztusnak az elkötelezett követéséről, aki a mi számunkra az Ószövetséget értelmezi, és felhasználja arra, hogy a mindenhatóhoz való kapcsolatunk igaz, teljes és őszinte legyen. Mit kell ehhez tennünk? E tekintetben az ige minket egyértelműen eligazít, mindenek előtt meg kell ismerni. Emlékszem, fiatal lelkész koromban egy derék felvidékről származó idős presbiter mondja nekem, hát drága Imre, nem is gondoltam, hogy a mi atyánk benne van a új szövetségben. Nem a szocializmusban nőtt fel, hanem régebbi, korábbi időkben, de hát valahogy kiesett, nem csak a memóriájából, hanem az ismeret tárházából is, és a gondolattartományából, hogy bizony mi azért imádkozzuk a mi atyánkot, mert Jézus minket erre késztetett, biztatott, tanított. Ez csak egy példa arra nézve, hogy mennyire felszínesek vagyunk. Egy derék zsidónak minden pénteken elő kell venni a törvényt. Magam Jeruzsálemben egy alkalommal részt vehettem egy messiás hívő zsidónak a péntek ünnepén, feledhetetlen volt. Ahogy körülültük az asztalt, mint egy oltár, meggyújtották a gyertyát, elővették a törvényt, de az evangéliumot is, mert messiás hívő keresztjéről van szó, aki az ószövetségi szokásokat is betartja. És aztán felolvasta az adott szakaszt, maga értelmezte, ott ültek a gyermekek és az unokák, és mi ketten vendégek, hogy részesedjünk abban az áldásban, mit jelent a törvény, adott esetben az evangélium megismerése, mit jelent az ünnep. Mert ugye a család fő kötelessége a pénteki ünnepnek a megtartása, ahogy Luther Márton is a kiskátét az édesapáknak írta, ez előjesedett kegyességi szokás lett. Semmi bajom nincs nekem az édesanyákkal, akik tanítják a gyermekeiket hittanra, vagy éppenséggel a nagymamákat, akik a Biblia ismeretre, de kétség kívül abban a korban a család főnek a tekintélye messze nagyobb volt, mint manapság. Lehet, hogy a gyerekek szemében még a család apának mindig nagyobb tekintélye van, mert általában az édesanyák engedékenyebbek szoktak lenni, és ebből is adódik, hogy az apának a szigora több félelmet, ha tetszik Isten, félelmet rejthet magában. Együttvéve azonban a törvény megtartása a péntek ünnepének, a zsidó szokás szerint való gyakorlása nem a zsinagógában, hanem otthon. Olyan alkalom, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy nem a vallásos napnak, és nem a templomnak a helye csak az Isten imádata a zsinagógában, hanem egész életünkben. Ott, ahol az otthonunkban valójában az egész életünket töltjük. Hányszor olvas Szentírást, ha nem is péntek este, hanem bármely napon, a mostani édesapa és édesanyja. Hogy felszínesé vált a kereszténységünk, annak bizony az az oka, hogy a családból kiszorult a törvény és az evangélium olvasása, egyáltalán a Szentírásnak az ismerete hozzá tartoznék, mint a mindennapi kenyér magunkhoz vétele, a lelki kenyérnek az igénye is természetszerűen. Megismerni tehát, hogy tudjuk, mit jelent kereszténynek lenni. Komáromi lelkész voltam, és Koppány monostorban, a Szolványban mentem el. Éppenséggel egy 16 éves fiatal ember volt otthon, bemutatkoztam neki, evangélikus, az micsoda. A következő kérdés az volt, önök mit tiltanak? A kereszténység azonban nem tiltás vallása, horribile dictu a zsidóságé sem, hanem Isten ajándéka. Mit ad nekünk Isten? Erről szabad beszélnünk. Természetesen van, amitől óv minket az Isten, elolvastuk a tiszt parancsolatot az imént, tudjuk, hogy mitől óv. Nem azért, mert kegyetlen és el akar tiltani bennünket, hanem azért, mert az nekünk rossz, ha azokkal élni kívánunk. Még akkor is, ha sokan úgy vélik, hogy a tiltott alma gyümölcse édesebb, mint a saját házi gyümölcsünk. Mit tiltanak? Vagyis kicsi az ismeretünk a kereszténységről, hogy miért érdemes, mit kapunk Istentől. A törvény is ebben az értelemben ajándék, az evangélium azonban még inkább, ahol Isten mindent ad nekünk, ami javunkra van, ezért küldte a fiát, a messiást, a megígért messiást, hogy igaz emberségével minket is tanítgasson, hogy halálával és feltámadásával minket is vigasztaljon, reménységet ébreszen a tört szívekbe, amikor az élethelyzet ezt különösen megkívánja, hogy a koporsó vagy urna mellett kell megállnunk, vagy az élet áldás küzdelmében kegyetlen csalódások élnek minket, igen, ajándékot ad. Önmagát, erejét, jelenlétét, akiben bízhatunk, akihez érdemes hírő szóval imádkozni, épp úgy, mint hálát mondani. Ismerik ezt a gyermekeink, ismerik ezt az unokáink, gyülekezeti munkatársak, ismerik ezt a körülöttetek élők a gyülekezetben. Így ismerik ezt a kereszténységet. Hozzáteszi az ige azt, hogy bizony ezt gyakorolni kell, ismételgetni. Ennek érdekében a zsidó testvéreink fejdíszt kötnek a fejükre és a kezükre is csatolnak imaszíjat. Számomra a kettő azt jelenti, hogy az eszükkel megértik, hogy Isten mit üzen, a kezükkel pedig arra biztatják magukat, meg Isten is őket, hogy meg is tegyék. Mert ugye a kezünk a cselekvésnek az eszköze. Még hozzátenném ebben Jézusi, hogy a szívünkre is fogadjuk, és a szívünkkel is igent mondjuk arra, amit Isten vár tőlünk, vagy elfogadjuk, amit Isten ad nekünk, mert az ész, a tett és az érzelem együtt alkotja az emberi személyiséget többek között, amiben a szívünkre nemet mondunk, azt meg se tesszük. Az eszünkkel meg el sem fogadjuk. Ezért a megnyitott szív ebb tekintetben az első, utána az értelem és a kéz, de hát elfogadjuk-e, kész-e a szívünk. A legtöbb ember bezárkózik, mondjuk meg őszintén, napjainkban, amikor körülbelül 10-15%-a a lakosságnak, meg az evangélikusoknak is hallgatja Isten igét rendszeresen, összes többi magyar állampolgár másként képzeli el azt az 1 órát 168-ból, mint hogy Isten igét hallgatná, pedig még az is kevés. A külső jelekhez tartozik egyéb iránt, ugye maga az Isten tisztelet liturgiája. A keresztségnek a vize, az úrvacsorának a szentségi jelenléte a kenyérben és a borban. Eszközök ezek, hogy azon keresztül Isten bennünk munkálkodjék, annak érdekében, hogy az ember róla el ne feledkezzen. Itt élünk ezen a földön, ezért van szükségünk jelekre, képekre, földi javakra, ami bennünket nem csak emlékeztetnek Isten munkájára és ígéretére, hogy azokban jelen van, hanem gazdaggá is tesznek. Talán ez a néhány szó is elegendő arra nézve, hogy mindannyiunk szíve és értelme belássa, szíve megnyíljon, értelme pedig igen mondjon arra, hogy bizony, mi lelkészek is örülünk, hogyha nagy ünnepen sokan vannak a templomban, de valójában keseregünk kellene. Csak akkor? Csak ennyit ér a keresztény? Csak ilyen felszínes? Csak ilyen hétköznapi, hogy na hát karácsonykor legalább, húsvétkor, meg pláne, esetleg még pünköstkor is. Ebből nincs kereszténység. Hogy a zsidóság fennmarad, annak egyetlen igazi magyarázata az, hogy a törvényt mindenkor komolyan vették azok, akik Isten igéjéhez ragaszkodtak, akik a kijelentett törvényt magukra nézve zsidó módra kötelezően értelmezték és megtartották. Néha talán túlértelmezték és túlcicomázták, gondoljunk a pajaszokra, de a lényegét mégiscsak magukra nézve komolyan vették, és számomra feledhetetlen kép volt, 6-szor jártam Izrael földjén, ahogy szombaton reggel a 32 körüli édesapát, 5-6, a kis idősebbek 8-10 gyerekkel mentek a közeli zsinagógába, mert vitték a gyermekeiket. Érdekes módon az asszonyok nem mentek, pedig nekik se szabad akkor főzni. De tudjuk miért, mert az asszonyok csak egy másodrangú résztvevői az Isten tiszteletnek elkülönített helyen lehetnek ott. Vannak olyan zsidó szigorú közösségek, ahova az asszonyok nem is léphetnek be. Annak érdekében, hogy a 6. parancsolatot minden férfi komolyan tudja venni ott a zsinagógában. Én ezt nem magyarázom most részleteiben, csak azért mondom el, hogy a testvéreknek legyen benyomása arról, hogy bizony a maguk zsidóságában milyen komolyan veszik, mi a magunk kereszténységében más felismerésekkel, Jézus nyomán nem veszünk ilyen komolyan. És talán ezért kételkedünk abban, hogy a kereszténységnek van-e jövője. A gyülekezeti munkatárs résztvevőknek elmondtam, hogy közelmúltban a Biblia Társulatok Világszövetsége nagygyűlésén vettem részt, ahol egy kiváló hongkongi professzor arról beszélt, hogy az iszlámnak van egy nagy felfutása, körülbelül 45 fokos szögben ível fölfelé, a kereszténységről pedig a prognózis az, hogy legjobb esetben stagnál, vízszintesen marad az arány az iszlám és a keresztények között, pedig ilyen módon a kereszténység javára állandóan romlik. És amikor a magyar asztaltól megkérdeztük, hogy mit lehet ez ellen tenni, akkor az egyébként kínai és német származású, ugye Mr. Mensch egyszerűen ennyit mondott, hogy a keresztények is vállaljanak több gyermeket, és neveljék azokat Krisztus elkötelezett félelmében és szeretetében. A válasz ilyen egyszerű volt, és a válasz mégis lesújt. Mert ugye egy derék iszlám apa, akkor büszke, ha 12 gyermeke van. Ennyi általában nem szokott lenni, de ez az előírás, az elvárás, 5-6 azonban mindenki. Mi Magyarországon most 1,3-nél tartunk. Tessék összehasonlítani, mit jelent ez. Mert az iszlám követői is komolyan veszik a kijelentett igéket, tudjuk, hogy az Ószövetség számukra is egyik szentírás a Korán mellett. Én nem őket akarom dicsérni. Azt sem kívánnám mondani, hogy legyünk iszlám hívők természetesen. De annyi bizonyos, hogy a maguk hitét példaértékűen értelmezik, élik. Annak minden félresiklásával, félremagyarázásával, netán szélsőséges magatartásbeli megnyilvánulásával. Felszínes kereszténységünk, ami különösen Európára vonatkozik, bizonyos, hogy megítél. Már az iszlám jelenléte miatt is, amiben minket Isten figyelmeztetni akar. Mert ottól a kalifátust megszervezi, a sária törvény életbelépésével a keresztényeknek a léte megkockáztatott, vagy éppen megszámláltatott. Mindez nem jelenti azt, hogy ne bízhatnánk irgalmában, de annyi bizonyos, hogy a 21. század első negyedében már is olyan történelmi jelenségnek vagyunk tanúi, ami mindannyiunkat elgondolkoztat egyéni életünkben, hogy a felszínesség, a külső vallásosság, a formaság betartása ahhoz kevés, hogy a keresztény élet a Krisztussal való együttjárás megvalósulhasson a mindennapokban, komolyan vegyék a gyermekeink és unokáink is. Befejezem, mert bizonnyal az idő eljár. Én azt remélem, hogy talán ennek a régi ószövetségi ígének a magyarázata, amely bennünket egyfelől a zsidó világ vallási törvényeinek komolyan vételére, kultúrájuknak a megtartására figyelmeztetett, hozzáteszem, hogy Magyarországon a zsidó kultúra reneszánszát éli. Tessék megnézni, hány utcai alkalom van, és micsoda népesek keresztények e tekintetben csak imitálják el. Ugyanakkor pedig a másiktól szabad tanulnunk, legfőképpen pedig Istenhez fordulni, Krisztust sokkal hívebben követni, és egy olyan egészséges, Istennek tetsző életformát élni, amiből nem maradhat ki az ünnep, amiben mi részesedünk áldásban, mi kapunk ajándékot, mert Isten adja önmagát, erejét, a hozzáfordulásnak a csendes óráját, épp mint bűneink bocsánatát. Tegye Isten életünket e tekintetben áldottá és misszionáló erővé a környezetünkben. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, tiéd az életünk, köszönjük, hogy számíthatunk rád. Miénk a bocsánatot, áldunk téged, hogy nem megítélni akarsz csupán, hanem kegyelmes is vagy. akkor vissza ne éljünk ezzel a kegyelemmel. Eleve nézd meg életünket, az egész kereszténység életét. Add, hogy amit te cselekszel, komolyan vegyük. Családban, gyülekezetben, mindennapjainkban. Jézusért kérünk.